a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk a Zsoltár író szavaival. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, szintén a Zsoltárok könyvéből, a 23. Zsoltár 4., 5. és 6. verseit. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Kedves testvérek, néhány vasárnappal ezelőtt a Zsoltárok könyvében a 23. fejezet első felét már végigolvastuk egy délutáni istentiszteleten, és figyeltünk rá, mire akar bennünket Isten ezáltal, az ige által megtanítani. A 23. Zsoltára legismertebb, vagy mindenképpen az egyik legismertebb imádság a Szentírásból minden hívő ember számára, sőt, azoknak is talán, akik kevésbé vannak kapcsolatban Istennel. Dávid írta ezt a Zsoltárt, aki pásztorfiúként kezdte az életét, aztán pedig király lett belőle, közben pedig hadvezér, harcos, sőt, volt egy időn át számkivetett, mint egy 7-8 évig, és bujkált sokat embereivel együtt. Ő az, aki ezt a nagyon mély imádságot írta, és jól emlékezett vissza arra, milyen volt az ő számára, amikor még pásztorként élt és szolgált, és tudta, hogy tőle is függnek a rábízott állatok, azoknak a jóléte és az élete. A Zsoltárnak a második felében most ott folytatjuk, hogy azt imádkozza, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. Kedves testvérek, a halál árnyékának völgyében járni, az nem csak a közvetlen haldoklást jelenti. Talán ez juthat le elsőként az eszünkbe, hogy itt arról szól a Zsoltáros, hogy valamilyen életveszélyben van, és akkor ez azt jelenti, hogy a halál árnyékának völgyében van. De valójában ennél sokkal többet jelent, hiszen az egész földi árnyékvilág az ide tartozik. Van, aki azt mondja, hogy minden pillanatban, életünk minden pillanatában közelebb vagyunk a halálunkhoz. Közelebb vagyunk az életünk végéhez. A gyermek miután világra jön, onnantól kezdve tudjuk, hogy az élete véges. Egyszer be fog fejeződni ez az élet. A sajátunk is így van. Úgy is szoktuk énekelni temetéseken, a halál vár kit-kit készen, mert halálra született. A bennünk levő bűnért ezzel fizetjük a bért. Minden nap, sőt minden óra emlékeztet koporsóra. És így igaz, hogy minden napon a halál árnyékának völgyében járunk. De nagyon fontos és hangsúlyos, hogy nem a völgybe megyünk le, hanem csak átmegyünk rajta. A völgyön túl vár a mennyei dicsőség. Sőt, azt írja Dávid, hogy csak a halál árnyékának a völgyében járunk. És azért azt tudjuk jól, hogy az árnyék az sokszor lehet riasztó, de azért az mégiscsak árnyék. Van olyan, hogy este hallunk valami zajt, valami neszt, kimegyünk, és akkor lehet a lakásban, vagy azon kívül is, hirtelen valami félelmetes árnyék vetül a falra, aztán könnyen kiderül, hogy csak talán egy falevél, azok mozdultak úgy, hogy olyan ijesztőek, de még azt is tudjuk, hogy mondjuk egy kutyának az árnyéka, bármilyen nagy lehet, de az árnyék sohasem harap meg. A karnak az árnya nem sebez meg senkit, és a halál árnyéka sem sebesít meg. A halál árnyéka sem tesz tönkre, és nem pusztít el. Milyen sokan egy életet úgy élnek le, hogy rettegnek ezektől az árnyékoktól. Úgy mennek végig ezen a földi életen, hogy szüntelenül ott van a félelem, jaj, mi lesz, ha? És ugye erre szoktuk mondani, hogy akkor nem is érdemes kilépni még a házból sem, mert valóban elüthet egy autó, vagy hát mostanában látjuk ezt a rengeteg öngyilkos merényletet, bármi megtörténhet, akkor féljünk. Akkor rettegjünk, akkor szüntelenül tele legyünk izgalommal. Jaj, mi lesz velünk? A halál árnyékának völgyében járni azért nem azt jelenti, hogy szüntelenül szorongásban kell, hogy éljünk. A zsoltáros meg is vallja, hogy bár nagyon sok minden ijesztőnek tűnik ebben a földi életben, és talán tényleg rettegéssel tölthetne el, de azt mondja, nem félek. Nem félek semmi bajtól, egy kicsit olyan pökhendinek tűnhet, de folytatja, és azt mondja, mert te velem vagy. Nem azért nem fél, mert azt mondja, hogy olyan jól tudok karatézni, vagy annyira ügyesen forgatom a kardot, hanem azért nem félek, mert te velem vagy, Uram. Te vagy az én pajzsom, te vagy az én oltalmam, a te kezedben van az életem, és semmi sem történhet velem, azon kívül, mint amit te megengedsz, mint amit te előre már látsz, a legjobb helyen van minden pillanat az életemben. Ez a hívő léleknek az öröme, a reménysége és a békessége egyúttal. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Sokszor tapasztalhatjuk ezt, úgy gondolom önmagunkon, én mindenképpen, hogy akkor van bennem félelem, amikor ezt nem érzem. Amikor nem tapasztalom, amikor nem vagyok eléggé közel az Úrhoz. Akkor minden árnyék nagyon valóságosnak tűnik. Akkor minden nagyon félelmetes. Gyerekekkel szokott ez megtörténni, amikor esténként félnek. Mi kislányunknak is volt egy olyan időszak, amikor a szobájában félt, mindenféle árnyéktól. Ha teljes sötétség volt, akkor az volt a baj, ha volt egy kis éjjeli fény, akkor meg az árnyékok, és akkor magyarázni kellett, hogy ez ennek az árnyéka, nem bánt, és így tovább. Aztán most már ez kinőtte, ezen túl van, megnyugodott, de azokon az estéken ez adott csak nyugalmat neki. Ez az egy. Kicsikém, tudod jól, hogy itt van apa, itt van anya, egy ilyen kisgyereknek még az apukája a legerősebb, erre is hivatkoztam, vigyázok rád, de azért ugye azt tudod, hogy apára is, anyára is, meg te rád is az Úr vigyáz. Ő az, aki megtart, aki figyel, aki oltalmaz, hát ezért imádkozunk, és olyan jó volt, hogy minden este azért ő megnyugodott, békességet talált. Szóval nem légből kapott és hiába való fogadkozás és bizonyosság, amit a zsoltáros mond, hogy nem félek semmi bajtól, mert nem önmagában bízik, hanem az Úrban, aki vele van. A tanítványokra tekinthetünk a tengeren, amikor ott hányódott velük a hajó, és aztán tanítványok ott voltak kétségbeesve, most mi lesz, elveszünk, és akkor az Úr Jézus mit csinált? Aludt. Aludt. Mi történhet velem, azon kívül, amit az én Uram megenged? Mondta is neki, miért féltek kicsiny hitűek? És mennyivel inkább kell nekünk békességet nyernünk, hogy mi nem az édesapánk, vagy az édesanyánk kezébe helyezzük az életünket, hanem az Úréba. Aztán tovább megy a zsoltáros, és olyat mond, amit megint elég nehéz megemészteni. Azt mondja, a vesződ és botod megvigasztal engem. Hát, az idősebbeket még úgy nevelték, hogy néha-néha azért elcsattant egy, vagy egy pofon, vagy a vesző eltáncolt a nadrágunkon, vagy körmöst kaptunk, meg ilyenek. Hát én azt gondolom, hogy nincs ember közöttünk, aki azt mondta volna gyerekkorában, hogy de jó, hogy apának van egy veszője, majd azzal megvigasztal engem. Lehet, hogy gúnyosan néha ezt mondták a szülők, de hogy mi nem így éreztük, az biztos. És a zsoltáros mégis ezt mondja. Uram, a te vesződ és a te botod megvigasztal engem. Hát mi vigasztaló van azon, hogy kapok? Hát Dávid, ahogy mondtam, pásztor volt, és ő alkalmazta ezeket az eszközöket a bárányokon, és tudta, hogy amikor odasúhint valamelyiknek, akkor sokszor azért teszi, hogy az életét mentse meg. És akkor azt mondta, hogy az a pillanatnyilag fájdalmas, de az egész életére nézve ez nagyon is áldásos. És mi is sokat vagyunk úgy, ahogy mondom, az idősebbek biztosan úgy emlékeznek vissza, akár egy szigorúbb édesapára, vagy egy szigorúbb tanárra, hogy de hálás vagyok azért az egy-két nyaklevesért. Most nem ilyen ember lennék, ha akkor attól megfosztanak. Vesződ és botod megvigasztal engem. De nem csak ezt jelenti, nem csak ellenem lehet fordítani azt a vesszőt és azt a botot. Sokkal többször fordítja a pásztor ezt a vesszőt és a botot a külső ellenség ellen, amelyik támadna. És akkor akár a rókának, vagy farkasnak, vagy Dávid mondta, még az oroszlánnak is nekirontott, hogy megvédje a rábízott juhokat. És így már sokkal inkább értjük, hogy az a vesző, az a bot tényleg megvigasztal. Az tényleg vigyáz rám, az tényleg oltalmaz, és jó, hogy mellettem van. Az Úr veszője és botja vigasztal, azt jelenti, nem vagyok elveszett. Azt jelenti, hogy figyel rám, hogy a kezében tartja az életemet, és fontos vagyok neki. Megfed, de meg is oltalmaz. Nincs miért aggódnom, ha rendetlennek is tűnik a világ, az Úr uralkodik. Aztán megint egy érdekes kifejezés. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Ellenségeim szeme láttára. Próbáltam elképzelni ezt a pillanatot, hogy mondjuk Dávid ott van, azzal a 600 emberével, akivel éveken keresztül bujkált, és akkor jönnek Saulék, akik sok időn keresztül az életére törtek. Elbírjuk azt képzelni, hogy ők együtt vannak 600-an, és jön mondjuk 2000 katona, állik felfegyverezve. Mit csinálnak ilyenkor? Gyorsan meneküljünk. Azt mondja Dávid, asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Elbírjuk ezt képzelni? Jön az ellenség, és üljünk le kényelmesen enni. Óriási a kontraszt. Asztal terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára. Jön az ellenség, és te olyan békességet adsz nekem, és úgy óvsz, hogy nekem nem csak van mit ennem, hanem nyugodtan le tudok ülni enni. Óriási békességet jelent. Számunkra igazából szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen. A hívőnek ellenségei vannak, ez egy szomorú tény. A világbarátsága ellenségeskedés Istennel is fordítva. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak az én nevemért. Meg azt is mondta Jézus, hogy jaj nektek, ha mindenki csak jót mond rólatok. Elkerülhetetlen, hogy némely istentelen gyűlöljön és ellenségként kezeljen. De Dávid ezt mondja, Isten asztal terít nekem. Leülök, étkezem, mert az Úr vesz engem körül. Aztán azt is mondja, megkened fejemet olajjal. A megkenetés az azt jelentette, ha módosabb volt, meg olyan igényesebb az illető, hogy azért kente meg magát, mert azt jelentette, hogy készen van. Mindennel készen van. El akar menni valahová, valakinél tiszteletét akarja tenni, akkor felöltözik a szép ruhájába, és egy illatos kenettel megkeni magát, lesimítja a haját, a szakállát, és így tovább. Ez az igényességnek is a jele volt. A felkészültségnek a jele. Az öltözködésben, a valahová indulásban az utolsó mozzanat. És akkor azt mondja Dávid, hogy nekem még erre is van időm. Erre is van lehetőségem. Az Úr vigyáz rám, és még ez is belefér. De ugyanakkor az olajjal való megkenetés többet is jelent ennél, mert valóban ezt használták a hétköznapokban, de volt ennek egy úgymond rituális jelentése, mégpedig az, hogy valakit felkentek, azt valamilyen célból, valamilyen tisztségre jelölték ki. Felkenték a királyokat olajjal, felkenték a prófétákat, valamilyen nagy és fontos tisztséget, elhivatást jelentett. És azt mondja Dávid, hogy az Úr megkenni a fejemet olajjal, az azt is jelenti, hogy engem elválasztott magának. Célja van az életemmel. Nem csak úgy vagyok, meg létezem, hanem ő tudja, mit akar velem. És azt a célt, amire engem felken, meg is akarom tenni, meg akarom valósítani. Milyen más így élni? Nem csak tolom a napokat, a heteket, a hónapokat és éveket egymás után, hanem tudom, hogy nem céltalan az életem, hanem nagyon is fontos célja van az Istennek velem, a családommal, a munkámmal, az egészségemmel, a képességeimmel. Ezeket mind használni akarja, valamilyen cél érdekében. És aztán azt is mondja, csordultig van poharam, nincs hiányérzetem, meg vagyok elégedve. Dávid menekült, nem volt hol lehajtani a fejét, barlangokban lakott és így tovább, és mégis azt mondja, csordultig van poharam. Uram, ami kell, az nekem megvan. Amire szükségem van az életben igazán, azokról te minden nap gondoskodtál, akkor is, amikor a legkeményebb, a legnehezebb, a legszűkösebb időszakokat éltem át. Ami kell, megvan. Csordultig van poharam. Itt van közel a választási kampány. Sokszor halljuk azt, hogy már megint milyen szegények vagyunk, mennyire elszegényedik az ország, meg ehhez hasonló. Testvérek, őszintén nézzünk magunkba. Mindig, minden körülmények között, minden időszakban, még a világháborúk idején is, tudhattuk, az életünk az Úr kezében van. És ez nem jelenti azt, hogy könnyű, hogy valami fantasztikus, vagy remek, vagy rendkívül egyszerű az élet, de az Úr megígérte, hogy ami kell, arról gondoskodik. És nekünk az megvan. Legyünk őszinték, megvan. Megvolt 8 éve is, 16 éve is, ami igazán kell, ruházat, élelem, ital, mindenről gondoskodott az Úr. Ennél többet is ad. Annál sosem voltunk rosszabb helyzetben, úgy gondolom, mint amit Dávid átélt éveken át. Bujkálnia, rettegnie kellett, félnie, minden nap úgymond életveszélyben volt, és mégis ezzel zárja az imádságát. Csordultig van poharam. A te áldásaid úgy betöltenek, hogy ami másokhoz képest hiány az életemben, azokra nem nézek. Azzal vagyok megelégedett, amit adsz nekem. Hát tegyen bennünket az Úr így az ő gyermekeivé, bárányaivá, hogy lehessünk megelégedettek, és az ő oltalma alatt tudhassuk életünket. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te ígédnek az üzenetét, és legfőképpen azért vagyunk hálásak, mert tudjuk, hogy te általad, mindez nem csak egy egykori történet és imádság, hanem valóság lehet a saját személyes életünkben is. Urunk, eléd kell hoznunk a mi szívünket, amelyben közel sincs ekkora békesség, megnyugvás, boldogság a mindennapokban. De köszönjük, Urunk, Dávidnak és a többi zsoltárírónak az életét, mert megengeded azt, hogy belelássunk a hétköznapjaikba, és tudjuk jól, hogy azért ők is megküzdötték a hitnemes harcát, hogy azért bennük is voltak kétségek, félelmek, hogy azért bennük is volt sok-sok aggodalom és szorongás az ellenségek, a kiszolgáltatottságok miatt, de végül mégis mindig tudták, hogy hozzád kell menekülniük, mert te vagy az oltalmuk, a megtartójuk, az ő őriző pásztoruk. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy hadd legyen minél több hálaadás az életünkben, és hadd tudjunk minél több bajt és problémát átengedni neked. Nem akarjuk a homokba dugni a fejünket, nem azt jelenti, hogy nem akarunk törődni semmivel sem, hogy trehányakká válunk, de szeretnénk minél több mindent rád bízni. És könyörgünk, Urunk, hogy azokat a dolgokat, amiket te nem akarsz tőlünk elvenni, amikkel azt akarod, hogy küszködjünk, hogy harcoljunk, azokat mutasd meg, és szeretnénk ezeket tőled visszavenni, és általad benne dolgozni, szolgálni. Így könyörgünk, Urunk, mindazokért a dolgokért, amik most a szívünkben vannak. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvérekért, akiknek a munkahelyén vannak terhek, problémák, és nehezen tudják azokat viselni. Mutasd meg nekik, hogy mi a helyes út, és adj nekik ebből szabadulást. Imádkozunk azokért, akik a saját egészségük miatt aggodalmaskodnak, bizonytalanok orvosi leletek miatt, vagy talán mindaz, amivel az orvosok beszámolót tartanak, az nem kecsegtet reménységgel. Légy hozzájuk is irgalmasodunk, és ragyogtasd fel a te vigasztalásodat, a te erődet és gyógyító kegyelmedet fölöttük. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyászolnak, akiknek a szívükben oly eleven a fájdalom, valamely szerettüknek az elvesztése miatt, légy hozzájuk is irgalmas, és vigasztald őket úgy, és azzal a szeretettel, amivel mi képtelenek vagyunk, de te be tudod kötözni sebeiket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik örvendeznek, akik tele vannak tervekkel, boldogsággal, akiknek sinem van az életük, hálát adunk értük, és könyörgünk, hogy az ő életük hadd maradjon a te kezedben, hadd teljesedjen ki az ő örömük benned. Imádkozunk a családokért, add, Urunk, hogy lehessenek olyan keresztény családok minél többen, ahol a felnövekvő gyermekek nem csak egy boldog családot látnak, hanem téged is, aki azoknak a családoknak, házaknak, lakásoknak ura vagy. És könyörgünk egész gyülekezetünkért, te légy a mi őriző, megtartó pásztorunk. Te kezedbe helyezzük jövőnket, életünket és mindennapjainkat. Így könyörülj rajtunk, és áldj meg, szentelj meg bennünket a te végtelen szeretetedért. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.